Leletek. Gondolattöredékek a közelmúlt eszmecseréjéből, szakmai közösségek vitáiból, tematikus pódiumbeszélgetésekből, a tudományos és közéleti konferenciákon rögzített előadásokból. Civil leletek. Szövegtöredékek a frissen feltárt összefüggésekből, szakmai elemzésekből, közösségi javaslatokból. Vág András és Vicsek Ferenc sorozata.
Mi a 2019-es választások tétje, és milyen esélyei lehetnek az ellenzéknek? Hogyan védhetjük meg Orbán Viktor zsarnokságától az országot? Mit tehetnek az ellenzéki képviselők, és mit az ellenzéki vezetési önkormányzatok? Milyen tanulságokat vonhatunk le a korábbi választási kampányokból és eredményekből? Ezek voltak az induló kérdések a Kulcsa városhoz, Kulcsa közélethez egyesület rendezvényén a múlt héten, és Szél Bernadett független országgyűlési képviselő, Baranyi Krisztina Ferencváros független önkormányzati képviselője, polgármesterjelölt, valamint Gegesi Ferenc, Ferencváros 20 évig vezető polgármester, illetve Márki-Zay Péter Hódmezővásárhely polgármestere, a Mindenki Magyarországa mozgalom vezetője válaszoltak a kérdésekre. Erről a fórumról szerepelt a tudósításokban, hogy 1 millió forintot ad Márki-Zay mozgalma annak, aki választási csalást leplez le. A legfontosabb üzenet az volt, hogy a népszerű, a környezetükben a munkájuk miatt elismert civilek mögé beállva lehet esélye sok körzetben az ellenzéknek a Fidesz jelöltjével szemben az őszi önkormányzati választásokon.
Ide az van írva, hogy dönt a nép, követeljük az ellenzéki pártok közös listán való indulását. Én nem szeretik ilyen sarkosan fogalmazni, mert hogy én nem vagyok a nép, de magam is azt gondolom, hogy az európai parlamenti választások azok a hazai szempontból is nagyon fontosak, lélektani szempontból is fontosak. Nézegettem itt a különböző becsléseket, amiket a különböző közvéleménykutató intézetek előállítottak. Pont ugyanaz az érzésem van, mint az áprilisi választások előtt, hogy én nem látom tisztán, hogy melyik az optimális módszer, vagy hol vannak azok a helyek, ahol a zsebünkben van a bölcsekköve, és tudjuk, mit kell csinálni. Viszont én azt gondolom, hogy a választópolgárok között járva mindenki, akivel én találkozom, azt mondja, hogy tessék együttműködni az EP választásokon. Itt az is nagyon sokat számít, hogy hogyan tanítják az egyes pártok a szavazóikat. Mert hogyha azt tanítják a szavazóiknak, hogy a másik az nem elfogadható, és nem megfelelő, és jobb az, hogyha külön indulunk, és azból jobban járunk, akkor a szavazók ezt fogják egy iránymutatásnak tekinteni. Szóval én azt gondolom, hogy itt van a pártoknak olyan feladata is, ami kifejezetten arról szól, hogy elmagyarázzák adott esetben azoknak a szavazóiknak, akik mondjuk nem értik, hogy a Jobbiktól a DK-ig miért kell együttműködni, hogy miért fontos ez és miért jó ez.
Gegesi már konkrét javaslattal állt elő.
Nyilvánvalóan nem lehet úgy összefogni, hogy mondjuk ezt a listát egy Gyurcsány vezeti, vagy hogy egy Schneider vezeti, mert ez önmagában visszatartja a másik tábor jelentős részét. Tehát nem lehet ilyen személyeket a lista élére tenni, hanem kevésbé megosztókat, magyarul középen lévőket. Én most ilyennek a Momentumot és az LMP-t gondolom.
Amiről már lesz vita.
Felmerülhet az, hogy ne politikus legyen, hanem valami köztiszteletben álló személy. Csak ez valószínűleg, ha bárki mond egy ilyen köztiszteletben álló személyt, az ugyanúgy lesz olyan, akinek ezért vagy azért nem fog tetszeni.
És ez a Gegesi féle modell, amit lehetett olvasni az Élet és Irodalomban is, van hozzá egy pártja, olyan nincs, van hozzá pénze, olyan nincs, van hozzá egy mikrofonja, ennyie van összesen. Tehát azért csak helyezzük el a politikai, politológiai mezőben, és még az sem biztos, hogy pont így van, de mindegy, legalább hallottunk egy izgalmas felvetést.
Igen, én rövidebb leszek, mint polgármester úr. Azt szerettem volna elmondani, hogy ugye volt ez az összefogás mantra, aminek nagyon ellenálltak mindig is a pártok, én magam sem képviseltem ezt az együtt színeiben, de aztán akkora pofonokat kaptunk, és a harmadik kétharmad után 200 000 körüli tüntetés is azt a választói akaratot mondta el a közvéleménynek és annak a több mint 50%-nyi ellenzéki szavazónak, ahol ugye Gyurcsány Ferenc karöltve jobbikosokkal sétált fel alá a városban. Én azt gondolom, hogy ez a választói akarat, és minden ellenzéki pártnak kutya kötelessége megtalálni azt a formát, és kidolgozni azt a terméket, ha úgy tetszik, politikai terméket, amivel egy közös tömbként tudnak szembeállni a Fidesszel, mert ne legyen kétség, a Fidesz egy valamitől fél, pontosan ettől, hogyha mindenki egy közös tömbben áll fel szemben vele, és ez a jelenlegi választói rendszerben is egy földcsuszamlásszerű győzelmet hozhatna. Ha nem félne ettől a Fidesz, akkor most nem ülne itt a helyi polgármester kommunikációs vezetője.
Külön szeretettel köszöntöm önök között a fideszes kommunikációs vezető urat. Valamennyiüket nagy szeretettel köszöntöm. Nagyon megtisztelő, hogy meghívtak. A kérdés a választások tétje. Hát Hódmezővásárhelyen is, mint máshol, a választások igazi tétje az az, hogy lesz-e szabad európai Magyarország, vagy pedig egy új pártállam épül, mert úgy tűnik, hogy vannak, akiket a pártállamban nem az elnyomás, a zsarnokság zavart, hanem csak az, hogy nem ügölnek a tetején. Bennünket ezzel szemben az elnyomás is a lopás zavar, a megfélemlítés zavar. Az, hogy nem lehet egy Facebook posztot lájkolni, mert ránk szólnak, hogy elveszíthetjük az állásunkat. Az, hogy 3-4 ember nyerte Hódmezővásárhelyen az összes közbeszerzést és beszerzést. Ezek rendkívül zavaró dolgok voltak. A választás igazi tétje, hogy lesz-e a magyar politikai térben verseny. Ugyanis azt látjuk, hogy ha nincs verseny, ha nincs alternatíva, hogyha valaki bármit megtehet, akkor meg is tesz. Tehát ezek teljesen Ceausescu-t idéző eszement tervek. Ő csinálta azt, hogy a saját falujában egy stadiont építetett. És ez nem fordulhatna elő, Orbán Viktorral se fordulhatott volna elő, hogyha lenne verseny. Hogyha reális esélye lenne, és ő érezné annak a reális esélyét, hogy őt esetleg leváltják választásokon. És nem egy olyan rendszert épít fel, ahol ő egy leválthatatlan hatalmat épít. Úgyhogy nagyon fontos, hogy ezt a nyugati demokratikus politikai kultúrát hozzuk vissza Magyarországra, és ne hagyjuk, hogy az európaival szemben bennünket az ázsiai diktátorok barátsága kötelezzen le, és tartson egy egészen másik pályán. Az se véletlen, hogy a magyar fiatalok nem Oroszországba Putyinhoz mennek, vagy nem Törökországba Erdogánhoz mennek, hanem Nyugat-Európába. Tehát Hódmezővásárhelyen a polgárok rengeteget nyertek ezzel a változással. Olyan vállalkozások nyernek beszerzéseket, akik előtte legfeljebb a vállalkozók lehettek. Mert annak a néhány embernek, a csókosoknak ki volt osztva minden beszerzés, minden beruházás. Ebben az országban leginkább a fideszes embereket kell felszabadítani. Ők azok, akik rabjai ennek a rendszernek, akik fogaskerekek a lopás gépezetében. És nem véletlen mondtam azt is, hogy a legnagyobb bűnözők ebben az országban majd helikopterrel és luxus repülőgéppel fognak innen elmenni Oroszországba. Ugyanúgy, mint Kumbéla és ugyanúgy, mint Rákosi Mátyás. Oroszországba fognak menni, de azok, akik aláírták ezeket a szabálytalanságokat, a törvénytelenségeket, ők itt maradnak. Amikor cigány felzárkóztatásról beszélünk, akkor a rendszernek, Orbán rendszernek az eredményei egyetlen egy cigány embert sikerült felzárkóztatni, Farkas Flóriánt.
Én egy ilyen időutazáson éreztem magam, mint hogyha országgyűlési választás előtt lennénk, miközben egy uniós és egy önkormányzati választás előtt vagyunk. És én értem, hogy csak a közönséggel, a választókkal is meg lehet-e értetni, hogy ezek a választások most ugyanolyan súlyosak, mint ha országgyűlési választás lenne.
És egy kicsit azért tudok vitatkozni Krisztával, mert hogy ugye én próbáltam április 8-szerűt erről beszélni, hogy Jobbiktól a DK-ig, de akkor se a pártok, se a választópolgárok nem így reagáltak. Azt mondták, hogy Jobbikkal nem, meg nem kell, stb. Én azt gondolom, hogy április 8-án fordult a kocka ebben a tekintetben, és én tényleg, hogy álltunk Vadai Ágival, meg a többiekkel a a képviselőtársaim, a Potocskáné Anitával, a Jobbiktól a DK tényleg ott álltunk, és Árpád Sávor zászlótól a DK zászlóig, az LMP és a Momentumos ott lengedeztek a szélbe, tehát volt ott minden. És ennek az alapvető lényege az, hogy az EP választásokat nem lehet elengedni. Nehéz helyzetben lesznek egyébként a pártok, ugye erre nincs külön pénz, saját forrásból kell kampányolni, és hát az ÁSZ a Fidesznek az utasításait végrehajtva zárolja a számláikat, meg fenyegeti őket pénzügyileg. Tehát nagyon rossz helyzetben lesznek ezek a pártok, amikor kampányolni kell, mert azért a kampányhoz pénz kell, ezt mindenki pontosan tudja, hogy semmi nincsen ingyen. Úgyhogy innentől elkezdve én tényleg azt gondolom, hogy csak egymást válvának vetve lehet harcolni.
Felvetettem, hogy a kormányfő a saját legitimitására hivatkozik, mármint, hogy kétharmados támogatása van a migráns ellenes küzdelemben. És szerinte az uniós és a helyhatósági választásoknál is ez a tét. Baranyi Krisztina szerint nem.
A helyhatósági választások viszont teljesen másról szólnak. Itt arcot lehet adni annak, ami a Fidesz rendszerének az igazi természete, és aminek ugye a vezérfonala a lopás. Itt lehet tudni ebben a kerületben arcról, hogy kik azok az emberek, itt járnak, itt laknak, akik lopnak, akik a Fideszen gazdagodva, a Fidesz által adott előnyökön, a Fidesz által megkötött előnytelen szerződéseken, a Fidesz által fillérekért odaadott lakásokon, meg ingatlanokon gazdagszanak meg. Itt az emberek, hogyha ezzel szembesítik őket, akkor látják, hogy kiről van szó, és nem egy migráns fantomtól félnek, és nem úgy fognak szavazni. Helyben lehet legyőzni a Fideszt. Helyben sokkal egyszerűbb és sokkal gyorsabb legyőzni a Fideszt, mert hogy ilyen eszközei vannak az ellenzéki politikának.
Hogy más nem mondjak, Abdeslam a párizsi mészáros. 200 ezer SIM-kártyát vásárol, tudomásom szerint egyébként Ferencvárosban. Tehát minden esetre egy magyar kereskedőnél, magyarországi mobil kereskedőnél, 200 ezer SIM-kártya. Csak úgy képzeljék ezt el úgy magukban, hogy bemennek egy üzletbe, és kérne 200 ezer SIM-kártyát. A TEK és az összes többi biztonsági szolgálat mennyire tudja megvédeni önöket, hogyha itt egy arab terrorista 200 ezer SIM-kártyát tud vásárolni? Ez az Abdeslam, ez Magyarországon keresztül jött Európába. Hiteles emberekre van szükség. Ezek a hiteles emberek jöhetnek jobbról, balról, teljesen mindegy, mert nem az számít, hogy honnan jöttünk, hanem hogy merre megyünk. Mi, mindenki Magyarország a mozgalomban, azért fogunk össze. Ebben a mozgalomban vannak jobb és baloldali emberek. Nem az számít, hogy honnan jött.
Pártok is vannak.
Hiteles, rengeteg pártember. Mirkóczki Ádám tagja a Mindenki Magyarország a mozgalomnak. Teljes ellenzéki összefogás van Egerben. Teljes ellenzéki összefogás van Miskolcon, Szombathelyen, Székesfehérváron, Békéscsabán, Hódmezővásárhelyen, Szolnokon, Debrecenben. Ne soroljam tovább.
De.
Teljes ellenzéki összefogás. A teljes ellenzéki összefogás azt jelenti, hogy nekünk olyan jelölteket kell találni minden településen, minden városban, akikre a fideszesek is örömmel fognak szavazni. Ehhez nagyon hiteles emberek kellenek. Ugye éppen a 7. kerület volt polgármestere, fölmerült a neve, hál' Istennek, aztán ezt nagyon gyorsan cáfolták. Tehát nyilvánvaló, hogy egy Humboldt Györggyel nem lehet hiteles ellenzéki jelöltet állítani. Nekünk nagyon fontos, hogy csak a lehető legtisztább összefogás. Így is állandóan besároznak. Próbálnak
besározni.
Bocsánat,
csak itt nem tudok nem hírérzékeny lenni. A Mindenki Magyarország a mozgalom bonyolítja le ezeket a tárgyalásokat ott, ahol a közös ellenzéki összefogás van. Tehát valamilyen ernyőt adnak önök, vagy örülnek, hogy mások összehozzák ezt az és rákéreckednek erre a tablóra. Tehát, hogy
nem, még csak rá se kéreckedünk. Én nekem teljesen jó, hogyha ez megvalósul. Mi nagyon szívesen felajánljuk a segítségünket, de nem vállaljuk azt, hogy önmagában, mondjuk a Mindenki Magyarország a mozgalom majd megszervezi. Nagyon sok helyen igen, nagyon sok helyen segítünk. Itt a pártokkal való együttműködés, mert volt nálunk is nagyon sok olyan ember jár, aki az ellenzéki pártokat elutasítja. Viccesen szoktuk mondani, hogy mondjuk az ellenzéket már, a Fidesznél jobban már csak az ellenzéket utáljuk, mondjuk. De ugye itt arról van szó, hogy nagyon haragszunk. Április 8-a után hozzám hasonlóan nagyon sokan haragudtunk az ellenzéki pártokra. Itt most éppen abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy ezzel momentán senkit nem sértettem meg, vagy talán egy kicsit. De ugye itt nincs, nem pártok képviselői ülnek most. De én nagyon haragudtam akkor, amikor az ellenzéki pártok a saját rövidtávú önző érdekeik miatt nem voltak hajlandóak összefogni. Mi ezen akarunk változtatni. A legfőbb kérdés ma Magyarországon az nem az. Mert ezek a pártok sokszor úgy látják, hogy nekik kell helyezkedni. Nem. Nekünk ezt a rendszert kell leváltani. A rendszerváltás a legfőbb cél. Egy olyan rendszerváltás, ami 89-90-ben nem sikerült, mert egy olyan demokráciát alakítottunk ki 89-90-ben, amit el lehetett téríteni, amit ki lehetett siklatni, mint egy vonatot. Ebben a rendszerben Orbán Viktor át tudta venni a hatalmat. Ebben a rendszerben előfordulhatott az, hogy a 2006-os populista népszavazás gyakorlatilag adókérdésről, pénzügyi kérdésről szavazott, ami az alkotmány szerint nem is lett volna lehetséges. Az MSZP-SZDSZ kormány idején engedték átmenni azt a népszavazási kérdést, amiről mindenki tudhatta, hogy az természetesen a Fidesz malmára fogja hajtani vizet, és ezzel nem az a baj, hanem az a baj, hogy jogállamban adóról nem szavaznak. Nincs népszavazás. Magyarországon miért engedték meg? Tehát egy olyan rendszert építettünk fel akkor, ahol folyamatosan működött a korrupció, ahol benne volt a rendszerben annak a lehetősége, hogy valaki egyszer átvegye. Nézzék meg az Egyesült Államokban, mitől működik több mint 200 éve a demokrácia. Az, hogy a fékek és ellensúlyok olyan rendszerét építették ki, hogy amikor egy Dodd Blagojevich nevű illinoisi kormányzó, Obama elnök volt szenátori székét elkezdte a legtöbbet kínálónak árulni, akkor nem csak a sajtó tárta föl, hanem volt egy FBI, aminek már hangfelvételei és bizonyítékai voltak, és azonnal le tudták ezt az embert csukni. Ahol egy, azt a marylandi bíró, amikor Trump elnök az ottani, nem tudom, 9 vagy hány országnak az állampolgárait csak úgy kizárta egyik napról a másikra, azt mondta, ezek nem jöhetnek be. Többek között olyanok is, akik Amerikában éltek, zöldkártyával, engedéllyel, hazamentek vagy kimentek bárhova Európában családot látogatni, és nem engedte őket visszatérni. És egy utolsó bíró, bármelyik bíróságon mondhatta azt, hogy ez alkotmányellenes, és onnantól kezdve Trump elnöknek a döntése nem élt. Hogy Amerikában vannak fékek és ellensúlyok, és emiatt ott bizakodhatunk. Én személy szerint nem vagyok boldog attól, hogy Trump az elnök az Egyesült Államokban, de abban nagyon bízom, hogy ő sem tudja lerombolni Amerikát. Hogy Putin Trump elnökkel sem tudja lerombolni Amerikát. A Brexit óta sejthetjük, hogy Putin szándéka Európa lerombolása, és ehhez sajnos talál olyan embereket, mint Gruevski, vagy Salvini, vagy éppen Orbán. Hogy nálunk Európában még nincs FBI, ez egy katasztrófa. Mert ha lenne FBI, akkor nagyon sok politikus ezek között már börtönben lenne. Akkor nem lehetne szabadon lopni az Európai Unió pénzét. No, visszatérve, tehát beszéltünk a migrációról, beszéltünk a lopásról, és beszéltünk a hiteles emberekről. Tehát az ellenzéki összefogásnak a kulcsa az az, ha már egy kulcsegyesületnél vagyunk, az a kulcs, hogy hiteles emberek legyenek. Hogy minél többen vállaljanak politikai szereplést. Hogy korábban a Fideszhez köthető emberek, hiszen sorba rúgják ki őket, a teljes akadémiát kidobták egy Németh Szilárd behozatala mellett. Ugye? Tehát most már az akadémia nem kell a Fidesznek, ide Németh Szilárdok kellenek. Ezt a rendszert nem tűrhetjük. Én azt kérem mindenkitől, értelmiségi, értelmes emberektől, hogy legyenek bátrak. Álljanak ki. Egyetlen egy hazánk van. Egyetlen egy életünk van. Önöknek mindannyiuknak ez az egy esélye van arra, hogy hősök legyenek, hogy a történelem könyvekben arra az oldalra kerüljenek, hogy majd a gyermekeik, unokáik büszkék legyenek önökre. Össze kell fogni, fel kell állni, hiteles embereknek politikai szereplést kell vállalni, és nem szabad félni. Hogyha mi egyikünk se félne, hogyha mindannyian fölállnánk, ez a rendszer holnap megdőlne. Mert nem lenne, aki aláírja azokat a törvénytelenségeket, amit csinálnak. Nem lenne olyan rendőr, aki visszautasítaná a nyomozást egy fideszes politikus ellen. Nem lenne olyan ügyész, aki ne indítaná és ne vinné végig ezt a rendszert. Nem lenne olyan bíró, aki ne ítélne el egy bűnöző politikust. Vagy aki elítélne ártatlanokat. Hogyha mi mind fölállunk és nem vállaljuk be ezt a pártállami nyomást, ha nem félünk, akkor ez a rendszer megbukik egyetlen nap alatt. Én azt gondolom, hogy ez a remény és ez a kiállás az, ami nekünk esélyt ad arra, hogy európai jogállamot építsünk, és ne újra egy orosz-török barát pártállamot. Köszönöm szépen!
Köszönöm szépen, én is. Én itt az elején felsoroltam, hogy milyen kérdéseket vennénk végig, és ezek közül az egyikre nem nagyon maradt, hát maradt időnk, tehát hogy így a végére, de fontosnak tartom, mert hát itt ferencvárosiak vannak, és önkormányzati választás előtt vagyunk, hogy milyenek az esélyei az ellenzéki politizálásnak egy önkormányzatban. A többiek véleménye is érdekel, de hát ugye Krisztának ez mindennapi kihívás.
Köszönöm szépen. Én azt gondolom, hogy ebben nagyon hiteles tud lenni a Detti is. Tehát ami... Nem, az ellenzéki politizálásban, és az mert ugye a legtöbb ellenzéki politikus egyre frusztráltabb, egyre inkább azt érzi, hogy dolgozik már amelyik, bocsánat, húzza az igát, minden nap nyomoz, sajtótájékoztatót tart, beadja a törvénymódosítási javaslatokat, járja az országot, és hát nincs eredmény, nincsen siker, nem történik semmi. Nem bukik meg a Fidesz, sőt, kétharmaddal nyer. Egy kicsit azért eredmények hiány nem olyan könnyű a politikusok élete, bár tudom, hogy senki nem sajnálja őket. Az viszont nekem személyesen a legnagyobb tanulság az elmúlt 4 évemből, hogy tényleg parkolóránként lehet lebontani a Fidesz hatalmát. És így is kell tenni minden egyes kerületben, az önkormányzati képviselőknek az a dolguk, hogy a Fidesz embereinek és a berendezkedésnek és a vezetésnek a népszerűségét azt rombolják, erodálják. Minden eszközzel, ahogy tudják. Segítsék a megmaradt, tényleg nagyon kevés független szabad sajtó munkáját, végezzék el azokat a feladatokat, amiket megválasztották. Ne a kiosztott felügyelőbizottsági, meg igazgatósági tagságok pár 10 000 forintos tiszteletdíjáért politizáljanak, hanem dolgozzanak. Minden nap legyenek ott az utcákon, beszéljenek azokkal, akik például Ferencvárosban lassan térdig járnak a szemétben, mert olyannyira nem működik abból az évi több mint 400 millió forintból a helyi cég, akinek ez a feladata, hogy itt tisztaság és rend legyen. Beszéljen azokkal az emberekkel, akik önkormányzati lakásokban gyakorlatilag emberhez méltatlan körülmények között élnek, próbálja megoldani a problémáikat, intézze el nekik, hogyha ki kell cserélni a kaput, a zárat vagy a kaputelefont, és akkor lesz hitele, lesz ismertsége, népszerűsége, és rá fognak szavazni. És minden egyes szavazókörben, hogyha egy ilyen képviselő van, azokra az emberek szavazni fognak, és nem a migráns propagandára fognak szavazni, és nem arra fognak szavazni, hogy a polgármester micsoda virágcsokrot adott át a nyugdíjas klubban. A munkát nem lehet megspórolni. Azt gondolom, hogy ha azok az emberek, akik helyben dolgoznak, és a választói érdekeket képviselik, azokra szavazni is fognak a választók, és minden egyes városban és kerületben kell lennie mondjuk egy győztes polgármester mellett olyan embereknek, akiket helyben nagyon sokan ismernek, akikben megbízhatnak, akihez fordulhatnak a problémájukkal, mert az embereket igazából a helyi politizálással kapcsolatban az érdekli, hogy rendben legyen a környezetük, a közbiztonság az rendben legyen, tisztaság legyen. Mi csináltunk egy felmérést a kerületben, ami a legjobban érdekli az embereket, az a köztisztaság és a közbiztonság. És csak ezután következik például a korrupció, vagy például a kultúra, vagy az oktatás, vagy az óvodák helyzete. Erre minden nap gondot kell fordítani.
Hogyan mozdíthatóak meg a választók? Tehát érzékelitek-e, a vendégek érzékelik-e azt, hogy itt új indulatok keletkeznek? Mert akkor, amikor Márki-Zay Péter beszél, akkor úgy rögtön mindenki belelkesül, de egyébként hát az elérés, a tömegek elérése elég nehéz.
De több kérdés fölmerült, amiben úgy megcélozva éreztem magam, hogy válaszoljak, és Péter, megnyugtatlak, nem sértettél meg, szóval hogy nyilván lehetőség lett volna abba hagyni ezt a történetet, de nem biztos, hogy az lett volna a legjobb megoldás, meg kell próbálni helyrehozni bizonyos dolgokat, meg lehet próbálni motiválni embereket arra, hogy változtassanak a rossz beidegződéseken. Egy politikus megszokja, hogy hideget meleget kap, főleg hideget, tehát ez valóban így van, viszont én nagyon sok pozitív visszajelzést is kapok, és azt gondolom, hogy valóban szükség van arra, hogy olyan politikusok, nem tudom, terjedjenek el a magyar közéletben, akik nem megszokott típusú politikusok. Tehát, sőt, erre van igazából szükség, mert hogy valóban szitok szó a politikus Magyarországon. Tehát kis évekig nem bírtam ki, mert megkérdeztem, mi a foglalkozásom, mondtam, hogy közgazdász, meg képviselő, meg egy politikus, nem mondtam. Mert én magam is úgy éreztem, hogy ez nem jön a számra ez a szó, hogy Jézusom, tehát most azért már máshogy állok ez a dologhoz, mert megpróbáltam megszokni és az identitásom részévé tenni, miután már nem tudom, 6 éve vagyok a parlamentben, vagy mennyi. De minden esetre vissza kell szerezni ennek a hivatásnak a becsületét, azt gondolom. És én most már így sokkal megengedőbb vagyok egyébként, és nem bírálom a többieket. Én most már így azt mondom, hogy Orbán belekényszerített minket egy olyan helyzetbe, amiben nem tudunk nem együttműködni. Ez a lényeg. És ez nem egy népszerű mondás, mert egy csomó szavazó oda jön hozzám, vagy választópolgára, és azt mondja, hogy Bernadett, ezt nem gondolhatod komolyan, hogy én egy Schneiderre szavazzak, akkor odajött a másik, hogy Bernadett, nem gondolhatod komolyan, hogy Gyurcsányra szavazzak. Nem, persze, Schneiderezhetünk és gyurcsányozhatunk, egy ember lesz, aki rendel egy kávét, és ezt Orbán Viktornak hívják. Úgyhogy a magam részéről azt a kávét nem szeretném többet fizetni Orbán Viktornak, és szerintem még sokan nem, és igen, Péterrel abban egyetértek, ezzel kezdett, hogy a versenyt visszahozni. Én kiegészíteném egy szóval a tiszta versenyt. Mert a tisztességes verseny az, amiben én hiszek. Én nem félek a versenytől, nem félek a konfliktustól, nem félek semmi olyan dologtól, amire azt mondják a fideszes férfiak, hogy nekünk nőknek férfünk kellene, ha már így nőnap van, mert hogy olyan miniszterelnöke van az országnak, nem tudom, Kriszta, te is nő vagy, hogy mi nem bírjuk a stresszt. Te bírod a stresszt? Bírod, nem? Csak ezt úgy jelenleg egy ilyen ember vezeti ezt az országot. Szóval, hogy már csak azért is én magam részéről meg szeretném mutatni Orbán Viktornak, hogy mi is bírjuk a stresszt. Én is kaptam egy kőkemény karaktergyilkosságot, hát nem egyet, mondjuk hármat, de minden esetre ott van a dolgunk, és én állítom, hogy Magyarországon a nők aktivizálása nélkül itt semmi nem lesz. Hát most nem azért mondom, de nézzék meg a fehér sapkás képviselőasszonyokat. Lehet velünk viccelődni, hogy a magyar Spice Girls, meg nem tudom, lehet magyarázni. De a lényeg az, hogy mi odaálltunk a színpadra. És hallottuk a választópolgárokat, hogy hű, most ő jön, akkor mi hátat fordítok, meg voltak ilyen aranyos dolgok, de igazából mindenki megtapsolta őket, vagy minket. Egész egyszerűen azért, mert volt bátorságunk kimondani, hogy gyerekek, mi összekapaszkodtunk. Ezért mondom azt, hogy most, hogy tétje lesz a dolognak az EP választásokkor, szerintem nagyon fontos lenne, hogy egy optimális megoldást találjanak a pártok, de tekintve, hogy független vagyok, én nem, egy ponton túl nincsenek eszközeim. Viszont azt tudom mondani önöknek, hogy bármi lesz is, én akkor is el fog menni és szavazni fogok. Ez egészen biztos, és mindenkit erre fogok biztatni, mert annál rosszabb nincsen, mint aki, hogyha otthon maradunk. És a másik pedig, hogy ki mennyire hiteles, meg mennyire nem. Szóval én tényleg azt látom, hogy itt most az élettér küzd ez az ország sok szempontból, és még nem biztos, hogy már ott vagyunk, Aristoda országban, tehát most megnézzük, milyen mély a nyúl ürege, és menjünk lefele. Tehát önök is tudják, hogy Fóti Gyermekközponttal kapcsolatban elég sokat oknyomoztam, meg küzdök. Elképesztő, hogy ott tartunk, ez mai információ, ilyen kormányközeli, úgy írják ezt az újságok, hogy a Magyarországra érkező ilyen Putyinoknak, meg Erdogánoknak, meg Elsisziknek, meg ilyeneknek akarnak ott valami kormányzati pihenőhelyet csinálni, hogy a repülőtér közel van, és akkor majd ott pihengethetnek. Ilyen információt kaptam. Mindezt úgy kezdte az illető, hogy nem lesz ott semmilyen mutyi, hanem ötletbörze van, és akkor most éppen ez az erős. Tehát beteg gyerekeket akartak onnan kirakni, súlyosan sérült gyerekeket. Végignéztem, végigjártam, egyáltalán nem optimális körülmények közé, és most nagyon politikailag korrektül fogalmaztam, de azért, hogy ott pihengethessen az Erdogán, vagy aki idejön, vagy a Putyin menetrendszerinti budapesti útjain. Nagyon mély ennek a nyúlnak az örege. És most én azt gondolom, hogy valamit megtaláltunk. Tehát végre ott vagyunk, hogy nem tudom, látok tegnap is láttam egy tőzsgyökeres liberális, vagy hogy kell azt mondani. Tehát aki tényleg a már születésétől fogva liberális gondolkodású, meg egy jobbikost kezet fogtak, és azt mondtak nekem, hogy az önkormányzati választáson egy az egy ellen lesz a történet. És egyébként Péter példája, tehát ez a Hódmezővásárhelyi példa, ez azért is fontos, mert alkalmas jelöltekre van szükség, és ezzel egyetértek, hogy nem vizes nyolcasokat. Tehát olyan, aki ott helyben elfogadott, végigjárja, kiáll, végigcsinálja, tehát keményen dolgozó emberekre van szükség, mert a sült galamb az nem fog az önkormányzati választásokon senkinek se a szájába repülni, tehát nem elég, tehát egy az alap, de hogy alkalmas és jó jelölt legyen, ez is nagyon fontos. És az ellenzéki munkáról, én a kőkemény munkában hiszek. De ebben én tényleg hiszek. Tehát az azt jelenti, hogy annak előbb-utóbb eljön az eredménye, és justícia nő, előbb-utóbb igazság lesz. Szóval... Tapsoljuk meg justíciát, hogy mindjárt előbb igazság legyen. Szóval, hogy lehet ezt csinálni az országgal. Rengeteg ember érzi, hogy mentálisan is megerőszakolják a mostani rendszerben. Tehát nagyon sokan érezzük nyomorultul magunkat. Nekem is vannak olyan napjaim, most adtam egy interjút egy bloggernek, utaztam a 56-os villamoson, olyan elegem lett az egészből, hogy önök azt el se tudják hinni, tehát tényleg ne gondolják, hogy nekem nincsenek nehéz napjaim. Hát aranyos volt egy fiatal ember, mondta, hogy szerintem, meg a barátnője szerint nekem minden napom nehéz. És ott ültem az 56-oson, és azon gondoltam, hogy na most akkor itt tényleg keresünk egy civil szakmát, van nekem bőven elég. Ha hiszik, ha nem, ott ült velem szembe az idős hölgy, azért is mondom el, hát ha valahogy ezt nézi, vagy hallja, rám nézett, és azt mondja, Bernadett soha ne adja fel. És így megfogta a térdemet, és így bátorítóan így megrázott. És mondom, ilyen nincs. És az a helyzet, hogy az én politikusi életem, én nem tudom, mennyire vagyok hiteles vagy nem hiteles, tele van ilyen kis mindennapi csodákkal. Az a helyzet, hogy maguk a választópolgárok veszik észre, hogyha egy politikus nem melegedni jár a parlamentbe, hanem tesz értük, és mindenki követel hibákat. Ez a rossz hírem van. Minden politikus, aki nem most kezdte a pályáját, az kisebb vagy nagyobb hibákat elkövet. De a lényeg az ezzel kapcsolatban, hogy tanul belőle, vagy nem tanul belőle. A lényeg az, és itt ebben is egyetértek, hogy nem a múlt, hanem a jövő. Tehát, hogy előre kell néznünk. És én senkitől nem vitatom el a választás és a változásnak a jogát, viszont azt tudom mondani, hogy itt nagyon sokunknak kell keresztül lépni az árnyékunkon ahhoz, hogy változzanak a dolgok, mert amúgy mindenkit megértek, hogy van egy politikai párt, amit szeret, rá akar szavazni, de Orbán belerakott minket egy olyan ördöglakatba, amiből csak együtt tudunk kijönni. És lehet, hogy ez egy nagy társadalmi tanulás. Mindig mondták, hogy mi magyarok széthúzunk, meg stb. Vannak ezek a mindenféle mondások. Lehet, hogy most kell megtanulnunk, hogy egész egyszerűen össze kell kapaszkodnunk. És lehet, hogy egy olyan helyzet fog ebből az egészből kijönni, hogy erősebbek leszünk, mint valaha voltunk, és soha senkinek nem fogjuk megengedni, hogy megerőszakoljon minket, és meggyalázzon minket, és elvegye tőlünk a demokráciát és a jogállamot, amiben én szentül hiszek, és hatodik, ha szakad, én abban még politizálni fogok ebben az országban, ha önök is úgy akarják, persze.
Péter, láttam, hogy jegyzeteltél valamit, azt akkor még hozd meg velünk.
Hát legalább kettő téma, de akkor beszéljünk először a hölgyekről, a nőkről. Én arról tudok beszélni, hogy nekem az alpolgármester asszonyom és a jegyzőm is hölgy. Tehát rendkívül kemény emberek, nagyon harcosak, kitartóak, dolgosak, úgyhogy nagyon sok szempontból semmilyen kritika nem érheti a úgymond gyengébb nemet. Azt is tudjuk, hogy nem csak tovább élnek, hanem sok szempontból még erősebbek is, ellenállóbbak, mint a férfiak. De amit szeretném mondani, például a Facebook kommunikációban, hogyha megnézik, akkor a hölgyek túlnyomó többségben vannak. És ugye valaki nem most, még egy évvel ezelőtt szóvá tette ezt, hogy az én oldalamon főleg hölgyek kommunikációban, de meg lehet nézni a fideszes oldalakat ott is. Egyszerűen a hölgyek aktívabbak politikailag. Még azt mondom, hogy akár a tüntetéseken is talán. Ott ugye már kiegyensúlyozott az arány, de még azt aktivisták szempontjából is nagyon sokszor azt látom, hogy a hölgyek azok aktívabbak kiállnak. Nálunk a hivatalban persze nyilván egy önkormányzatról lévén szó, a 130 dolgozóból több mint 100 az nő. Nagyon bátrak, és én elismerem úgy, ahogy például a választás után Fidesz is arra gondolt, hogy nem fog Hódmezővásárhelyre, nem mer majd senki odajönni. Elvittek 30 dolgozót a hivatalból, csináltak nekik állást a kormányhivatalban, más állami munkahelyeken, és várták, hogy összeomlik a rendszer, összeomlik az önkormányzat. És nem történt meg, mert ők nem számítottak arra, hogy hány bátor ember van, hány hős van, aki kimer állni. Aki oda mert jönni úgy, hogy tudja, hogy másfél év múlva választás van, sőt, Az, hogy még én vagyok a polgármester Hódmezővásárhelyen, ez semmiképpen nem stimmel ahhoz képest, hogy április 8-a után azt mondták, hogy néhány hét és eltakarítanak onnan. Azóta több felmérés volt a városban, és hogy nem a fideszes testület nem merte feloszlatni magát. Úgyhogy már az is csoda, hogy itt vagyunk, és azt gondolom, itt leszünk másfél évig, sőt, itt leszünk utána remélem még 5 évig, mindaddig, amíg szükséges, és amíg a polgárok bíznak bennünk, és ez ezeknek a hősöknek köszönhető, akik igenis vállalták azt az egzisztenciális kockázatot, hogy oda jönnek, és elvállalják a jegyzői, aljegyzői, irodavezetői és bármilyen utolsó állást is, mert mindenki, ezek az emberek úgy tudják meg, hogy Hódmezővásárhelyen is, sajnos máshol is, az állásokat kockáztatják. Őt ott hagytak egy olyan állást, egy olyan állás kedvéért, hogy itt tudja, hogy ha ősszel mi bukunk, akkor őket kirúgják. Vállalkozók kijönnek egy-egy tüntetésre Hódmezővásárhelyen, tanárok egyre többen jönnek ki egy-egy tüntetésre. Ők mind hősök, ők mind bevállalták azt, hogy őket zaklatás érheti a munkahelyén, hogy ellenőrzéseket kapnak a hivataloktól. Egyre több is van ebben az országban, és még egyszer ezzel az összefogással lehet a korrupciót és a megfélemlítést legyőzni. Úgyhogy minden elismerésem a hölgyeké, én azt gondolom, hogy ezt el kellett mondani a mai napon. A másik, amit felírtam, hogy a kommunisták, ugye Rákosinak volt a híres kékcédlás választási csalása, azok amatőrök voltak ahhoz képest, ami ma van. Tehát a Fidesz nem csak tanult tőlük, hanem lényegesen technikailag és a többi továbbfejleszte. Ma egy láncszavazásnál is hatékonyabb az, hogy megfenyegetnek embereket, hogy ki lesznek rúgva az állásukból, vagy nem kapnak megbízást és a többi, hanem bizonyítják be, hogy jó helyre tették az X-et. Hogyha nem fotózzák le a személyi igazolványokat a kitöltött szavazólappal, mielőtt a szavazólapot bedobnák. Azoknak az embereknek, akiket erre kényszerítenek, azt üzenem, hogy vállalják ők is a bátorsággal, vállalják a véleményüket. Ha már véletlenül ilyenre, egyrészt nyilván ne álljanak be ennek, de megértem, hogy sok ember úgy érzi, hogy kénytelen. Mielőtt lefotózás után, vagy láncszavazásnál nyilván, amikor megkapta a szavazólapot, ugyan húzzon be már néhány X-et még arra a szavazólapra, mielőtt bedobja. És akkor mi tudni fogjuk, egyébként rá is írhatja nyugodtan, hogy engem erre rávettek, és úgy dobja be a szavazólapot. Azon kívül önök is, mi is, mi mindenhol fel fogunk ajánlani igen magas jutalmat azoknak, akik választási csalásokat lepleznek le. Azért, hogy az a trafikos, az a vállalkozó, aki osztja a 3, 5, 10, 20 ezer forintokat a szavazatokért, az tudja, hogy akit ő lefizet néhány ezer forinttal, az valaki mástól kap 1 millió forintot, ha őt földobja. Ez a vállalkozó így vállalja be azt a kockázatot, hogy ő lesz az, aki szavazatot vásárol. Tehát 1 millió forintot fogunk adni azoknak, akiket ők néhány ezer forinttal akarnak megvenni, hogy jó helyre szavazzanak. Mi viszont arra fogjuk bátorítani őket, hogy jelentsék ezt be. És ne engedjük a csalást. Másik, nagyon szeretném, hogyha szemben 2018. április 8-ával most minden szavazókörben lenne, legalább 2 szavazatszámláló bizottsági tag. Hát ha nem menne ki úgy mozgó urna, hogy csak olyan emberek vannak a mozgó urnával, akik megmutatják a sokszor magatehetetlen embereknek, hogy hova szavazzanak. Hogyha nem szednék össze az utcán a hajléktalanokat, és vinnék őket szavazni azzal, mint Hódmezővásárhelyen, hogy majd ott benn megmutatják neked, hogy hova kell szavazni. De volt független, ellenzéki szavazatszámláló bizottsági tag, aki rögtön kiabálni kezdett, amikor ott lett volna valaki, aki megmutatja nekik, hogy hova kell szavazni. Tehát önöknek a feladata az, hogy összefogással csináljunk versenyt. Legyen verseny, mert a Fidesz úgy érzi, hogy nincs verseny, hogy bármit megtehet. Mi gondoskodjunk róla, hogy mindenütt ott legyünk. Ne tűrjük. Meg fogjuk találni azokat a módszereket, hogy lehet az ő média túlsúlyuk ellen fölépni. Például nyomtasd is egy módszer arra. Eljutassuk minden postaládába azt, hogy kihozza be ide a migránsokat. És az ellenállásnak igenis van értelme, sőt haszna. Szélbernadett, Hadházi Ákossal és még nagyon sokan mások nem hiába küzdöttek az MTVA-nál. Én a múlt héten szerdán bent jártam 7 óra 20 perckor az M1-ben, 7 óra 33 perckor a Kossuth Rádióban, ez egymástól körülbelül 100 méterre van egy épületen belül. Soha ellenzéki politikus nem hívtak be 4 éven keresztül, 5 percet kaptak ellenzéki politikusok megszólásra. Most hirtelen megnyílt a köztévé, persze a trükköket ismerjük. Nyilván olyan kérdéseket kapunk, amivel megpróbálnak egymásnak úszítani bennünket. Nekem arról kell nyilatkozni, hogy kit fogok az ellenzéki térfélből elítélni. De az ember akkor mindig el tudja mondani, hogy ma egyetlen egy rasszista párt van Magyarországon, és ez a Fidesz is a mi hazánk. Mert hogy ez nem kettő. Úgyhogy ha véletlen valaki fölháborodik a rasszizmus miatt, akkor megint csak ne szavazzon a Fideszre. Úgyhogy azt gondolom, hogy az MTVA közmédiába való bekerülésünk az annak köszönhető, hogy olyan kiállása volt az ellenzéknek közösen a televíziónál, hogy most már, ha nem is itthon Magyarországon, mert nyilván a Fidesz még mindig úgy érzi, hogy sok mindent megtehet, de Európában a Fidesz számára vállalhatatlan volt ez a tény. Bármelyik európai országban, ahol sajnos egyébként is szégyen szó ma magyarnak lenni. Ma egyébként bárki kimegy is megkérdezi, ja, magyar, ja, Orbán, ugye, hogy szégyeljük magunkat a hazánkért. Ne hagyjuk, ne szégyeljük többet, álljunk föl, legyünk tisztességesek, beszédesek, ne tűrjük, hogy ellopják tőlünk a hazánkat. És képzeljék el, ennek a kiállásnak az eredménye az, hogy a Fidesz számára annyira kellemetlen volt ez a valóban fölháborító média kiegyensúlyozatlanság, hogy most már behívnak ellenzéki embereket is a tévébe, a rádióba. Úgyhogy van eredmény. Az, hogy 12-13 párt az Európai Néppárton belül tag szervezet, azt követeli, hogy zárják ki Orbán Viktor Fidesz pártját az Európai Néppártból. Az, hogy a Sargentini jelentést a keresztény demokraták elfogadták és megszavazták, és csak a szélső jobb és a kommunisták szavazták meg, vagy nem szavazták meg pontosabban a Fidesz érdekében a Putyin párt. Csak Putyin emberei nem szavazták meg a Sargentini jelentést. Tehát nagyon komoly fejlemények vannak az elmúlt években, az elmúlt hetekben, az elmúlt hónapokban Európában. Az, hogy Trócsányi miniszter úr kijelentette, hogy most már nem az a kérdés, hogy nem csatlakozunk, csak az, hogy mikor az Európai Ügyészséghez. Tehát nagyon komoly eredmények vannak. A Juncker plakátokat megígérték, hogy március 15 után leveszik. Most már Timmermans sem fogják talán kitenni helyette. Tehát egyszerűen azt látjuk, hogy a Fidesz olyan visszavonulóban van. Nem csak Magyarországon látja mindenki, hogy ez egy migráns betelepítő tolvajpárt. Egész Európában látják, egész Európában szégyen a Fidesz. Szégyen nekünk magyaroknak, de szégyen Európának, szégyen a néppártnak. A néppárt sem tűri a Fideszt. Úgyhogy nagyon komoly eredmények vannak már is, és az összefogással még ennél sokkal-sokkal komolyabb eredményeink is lesznek.
Még egy rövid kérdést fel kell tennem itt, mert hát nagyjából itt az előadásokból is érzékelhettük, hogy van egy ilyen különleges választási matematika Magyarországon. Most, hogy valamennyire függetlennek, de mindenképpen az ellenzéki pártok megállapodása által kijelölt embernek kell vezetni az önkormányzati választásokat, mert hogy neki van a legtöbb esélye, ugye ezt mondta Bernadett is, Péter is, Kriszta is, és a polgármester úr is, és de akkor most mi a helyzet itt Ferencvárosban? Mert Barany Kriszta értesített, ha jól tudom, a többieket, hogy jelentkezik. Van-e bármiféle tárgyalás, vagy jól érzékelem, hogy beszédes a csend, mert hogy mintha semmilyen reakció nem jönne. Mert legalábbis nem olvasható.
Igen, én már novemberben bejelentettem az indulásomat, közzétettem a programomat. Nagyon szeretném, hogyha egyszerűen jó adottságú és szerencsés Ferencváros, akkor ebből egy nagyon jó kerületet tudjuk majd közösen csinálni. Valóban nagy a csend, itt sajnos nincs olyan eredmény, mint például most Újpesten, amit bejelentettek, ahol egy független, mindenki által elfogadott és ismert jelölt mögé beállt az összes párt. Én nem veszek részt tárgyalásokban, nem sikerült összehozni egy olyan leülést, vagy egy olyan sorozatot, ahol az összes párt és a civilek is egy asztalnál ülnének, és mindenki közösen próbálná meg kialakítani az együttműködést. Én azt gondolom, hogy erre egészen biztosan sor fog kerülni, mert hogy nem a pártok és nem a az én érdekem az, hogy erre sor kerüljön, hanem a választók érdeke. Azt gondolom, hogy Ferencváros sokkal többet érdemel annál, mint hogy az történjen, mint ami Gegesi Ferenc polgármester úrral 2010-ben, hogy nevető harmadikként ült be a polgármesteri székbe a fideszes Bácskai János. Azt gondolom, hogy ez a kerület ezt a 8 évet nagyon rosszul élte meg, sokkal, de sokkal aránytalanabbul romlott, vagy legalábbis az emberek úgy érzik, hogy nagyon sok minden elromlott ebben a kerületben. Az itt élők megérdemlik azt, amit megérdemelnek az újpestiek, vagy megérdemelnek az egriek, vagy más, vagy a hódmezővásárhelyiek.
Egy hosszú sor volt.
Így van. Úgyhogy szerintem ez az igény, és az, hogy azért itt nem annyira egyértelmű a győzelem esélye, és tényleg feltétlenül fontos az, hogy a fideszes jelöltnek egy kihívója legyen, ezért ez a megállapodás létre fog jönni. Én úgy azért nem léptem be egyetlen pártba sem az én pártom megszűnése után, mert azt gondoltam, hogy függetlenként minden pártnak könnyebb a dolga engem támogatni, vagy egy független támogatni, mint bármilyen pártból jövő jelöltet, hiszen könnyebben szavaz egy DK-s, meg egy jobbikos is egy függetlenre, mint egy DK-s egy jobbikosra, vagy vice versa. Én azt gondolom, hogy még mindig ez a legjobb megoldás, és ez vezetett sikerhez például Hódmezővásárhelyen is, és bizony nagyon fontos az, amiről polgármester úr is tett is, és Márki-Zay polgármester úr is beszél, hogy az az ember, aki végül elindul egyként Bácskai János polgármester ellen, az az ember mindenképpen a kerület lakói előtt ismert és elfogadott és népszerű legyen. Mert nem csak egy jelöltre van szükség, hanem esélyes jelöltre van szükség, olyanra, aki leg tudja győzni azt a polgármestert, aki 8 éve regnál ebben a kerületben. Nem mindegy, hogy ki ez a jelölt.
Köszönöm szépen. Van még egy pár percünk, hogyha valaki szeretne kérdezni, akkor rendelkezésre állnak a vendégek. Sajnos segítséget kell kérnem.
Az lenne a kérdés,
köszönöm szépen.
Csétlő Dániel vagyok, MSZP Ferencváros. Hogy ugye arról beszéltünk, hogy sok munka kell. Én azt kérdezném, hogy a jelölt mögé ki fog beállni dolgozni? Tehát egy olyan jelölt kell, aki mögé beállnak azok az emberek, akikről Péter beszélt, dolgozni. Ki az a jelölt, aki mögé beállnak dolgozni az emberek?
Ami a MSZP-s aktivistának itt vagy tagnak a megjegyzését illeti, szerintem az a fontos, hogy a pártok ne azt nézzék, hogy most az ő jelöltjük van elől, vagy hátul ebben a történetben, hanem hogy ki tudja legyőzni a Bácskait. Ez legyen az elsődleges. És ha 2010-ben nem indul a Gegesivel szemben az MSZP-nek a helyi politikusa, akkor ma is a Gegesi Ferenc ennek a kerületi polgármester.
Több igazság is létezik, vagy talán egy igazság létezik, csak sok formában látjuk. Ugye ez a, ha a szocialisták nem indultak volna szembe, de ha 2009-ben Gegesi polgármester úr nem mond le a mandátumáról, akkor nem kap Bácskai úr a parlamentben egy mandátumot. Ezer évig lehetne mesélni, hogy ki mit csinált a múltba. Szerintem nem is érdemes ez a történetet feszegetni. Ami sokkal érdekesebb szerintem, hogy mi a jövő. És én láttam ezt, hogy Krisztina bejelentkezett, nem tudom, kiírta a Facebookra, hogy ő jelölt akar lenni. Bár korábban volt egy országgyűlési választás, ahol Arakovács Attila javára mondjuk nem lépett vissza, akit lényegesen több szervezet támogatott, mint Krisztinát az együtt. És hát Krisztina kapott 3%-ot ezen a választáson, hogy miből gondolja, hogy van esélye ebben a kerületben. Úgyhogy az együtt támogatottsága is ön mögött volt, meg hát a személyes népszerűsége is 3%-ra volt elegendő.
Próbálok röviden mindenre válaszolni, tudom, hogy már 2 óra eltelt, de nyilván ezeket meg kell válaszolni. Természetesen. Köszönöm szépen MSZP-s barátaimnak a részvételt és a nagy számú felszólalást. Természetesen szükség van a pártokra. Hogy ne lenne szükség a pártokra? Valós támogatottsággal, valós embereket képviselnek, viszont az is igaz, hogy egyre kisebb mértékben egyre csökkenő a támogatottságuk, és egyre inkább jellemző az, hogy civilek vagy függetlenek is részt kérnek, vagy részt akarnak a politikából. De természetesen egy polgármester jelöltnek az a dolga, hogy minden egyes ember, bárki is képviselje, annak az érdekeit felkarolja, és érvényre juttassa. Mégpedig úgy, hogy nem az egyik párt érdekeit tolva előtérve, vagy a másikét, hanem az ott lakók valódi érdekeit szolgálva. Nincsen ebben vita, hogy a pártokra szükség van, hiszen a civilek azért elfordulva a politikától óckodnak attól, hogy megméressék magukat például egy önkormányzati választáson. Az, hogy ki fog mögöttem dolgozni, nem tudom, itt azért ugye ferencvárosiak vannak. Emlékeznek-e az Illatos úti vegyi telep ügyére? Akkor nagyon sokan dolgoztak mögöttem. Emlékeznek-e arra, amikor az itteni fideszesek fillérekért történő telek ingatlan eladásait nyilvánosságra hozta. Emlékeznek-e arra a 4 éve tartó munkára, amivel a helyi ferencvárosi parkolási maffiát gyakorlatilag felszámoltuk, elküldték az itteni vezetőjét ennek a maffiának. Emlékeznek-e Varga József képviselő újra? Így van. Akkor, tehát azt szeretném mondani, hogy ezekben az ügyekben, amelyek egyébként országos nyilvánosságot kaptak, nagyon sok ember dolgozott mögöttem. És én arra számítok, hogy most is sok ember dolgozik mögöttem, és ha már itt vagytok, megkérdezném, ki az, aki támogatna engem, ki az, aki dolgozna mögöttem. Köszönöm szépen, és szerintem egyre többen leszünk. Ja, igen, a Jobbikkal való, ez egy érzékeny téma, átadnám Markizet.
Nem vagyok Jobbik szakértő. Bár kétségkívül tény, hogy a Jobbik nélkül nem lehet. Hódmezővásárhelyen se lehetett volna győzni, Magyarországon se lehet győzni. Úgy képzeljék el, hogy egy viharos tengeren hánykódik egy csónak, és mi mind ott ülünk benne. És most ahelyett, hogy mindenki elkezden lapátolni, ehelyett egyesek kiszavazósót játszanak, és megpróbálják elmondani, hogy kivel nem. Kit kell kihajítani ebből a csónakból. Másik hasonlat ez, hogy van egy csatatér, ahol 52 ember áll szemben 48-szal, ez volt a tavaly áprilisi eredmény. 52 ember volt az ellenzék, 48 volt a Fidesz. És akkor az ellenzéken belül elkiáltják magukat, hogy előbb számoljunk le az ellenzékiekkel. Mert ezzel nem, azzal nem. Előbb számoljunk le a gyurcsányhívekkel, a jobbikosokkal, a szocialistákkal és a többi. És majd utána megmérkőzünk a 48-al. Tehát mindenki érzi azt ebben a hasonlatban, hogy ez mennyire ostobaság, hogy itt nem lehet arról beszélni, hogy kivel nem. Azt kell megmondani, hogy kivel igen. Ami nem azt jelenti, hogy mindenki velünk van, akiről úgy látszik, vagy aki azt állítja magáról. Milyen alábecsülnénk a Fideszt, hogyha nem gondolnánk, hogy beépített emberei lennének minden pártban. Nagyon sokáig nem láttam, hogy ballottam logikailag, hogy minden pártban vannak árulók, de mondjuk a Jobbikban nem láttam, hogy ki az. Aztán tessék megnézni, amikor Wollner nagy lendülettel neki fogott szétverni a Jobbikot, és csatlakozott a Mi Hazánkhoz. Ugye, az a Mi Hazánkhoz, amely csak kormánypárti csatornákon jelenik meg. A Fidesz folyamatosan futtatja minden médiában. Ugye? Na tehát minden esetre az se véletlen, hogy nem volt fideszes kihívója Torockainak Ásotthalmon. Valamiért a Fidesz nem indított ellene jelöltet. Ez hol fordult még elő? Azért kíváncsi vagyok. Ellenzékiekkel. Hol fordul ez elő? Másik tanulság az, hogy Hódmezővásárhelyen egy évvel ezelőtt sikerült az összefogás, igen, az MSZP, a Jobbik és utána minden más, egyébként nálunk nem aktív ellenzéki párt, összefogott, támogatott és mi együtt legyőztük a Fideszt helyben. De volt még rajtam kívül egy úgymond ellenzéki jelölt, az MSZP-nek a korábbi elnöke és polgármester jelöltje, évekkel korábban. Megint csak a fideszes médiában engem soha nem hívtak be szerepelni, ezt az volt szocialista jelöltet, ezt folyamatosan futtatták. Úgyhogy teljes nyugalommal bátran válasszanak ellenzéki polgármestereket és képviselőket, a pénz már ott van. Viszont nem mindegy, hogy ki költi el. Nem mindegy, hogy ki kaphat megbízást abban a városban. Nem mindegy, hogy lenézik-e a polgárokat, vagy felkarolják a kezdeményezéseiket. Szabadabb lesz a város, tisztább lesz a levegő, konkrét és átvitt értelemben is. Úgyhogy bátran válasszanak közös összefogással tisztességes, becsületes jelölteket. Úgyhogy nagyon szurkolok önöknek. Köszönöm szépen, sok sikert!
Mi a 2019-es választások tétje, és milyen esélyei lehetnek az ellenzéknek? Hogyan védhetjük meg Orbán Viktor zsarnokságától az országot? Mit tehetnek az ellenzéki képviselők, és mit az ellenzéki vezetési önkormányzatok? Milyen tanulságokat vonhatunk le a korábbi választási kampányokból és eredményekből? Ezek voltak az induló kérdések a Kulcs a városhoz, Kulcs a közélethez egyesület rendezvényén a múlt héten, és Szél Bernadett független országgyűlési képviselő, Baranyi Krisztina Ferencváros független önkormányzati képviselője, polgármesterjelölt, valamint Gegesi Ferenc, Ferencváros 20 évig vezető polgármester, illetve Márki-Zay Péter, Hódmezővásárhely polgármestere, a Mindenki Magyarországa mozgalom vezetője válaszoltak a kérdésekre.
Leletek. Gondolattöredékek a közelmúlt eszmecseréjéből, szakmai közösségek vitáiból, tematikus pódiumbeszélgetésekből, a tudományos és közéleti konferenciákon rögzített előadásokból. Civil leletek. Szövegtöredékek a frissen feltárt összefüggésekből, szakmai elemzésekből, közösségi javaslatokból. Vág András és Vicsek Ferenc sorozata.